Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 153. dicséretünk éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. A 153. dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő igaz. Elfoglalva a 138. zsoltárunkat keressük ki, és a 138. zsoltárunknak énekeljük az első három versét. Az első vers így kezdődik: dicsér téged teljes szívem.
Istenem, hirdetem neved. mind fenn, mind alhol.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak soron következő tanítását. A 6. úrnapja kérdéseit és feleleteit olvassa Békefi György gondnok úr közöttünk.
Az ember megváltásáról kezdődött részt olvastuk a múlt vasárnap, ez folytatódik a 6. úrnapja kérdése. És igaz embernek lennie, mármint aki értünk helyt áll és értünk megfelel. Azért, mert Isten igazsága azt kívánja, hogy ugyanazt az emberi természet tegyen eleget a bűnért, mely a bűnt elkövette, márpedig aki maga bűnös, másokért eleget nem tehet. Miért kell egyszer, mint valóságos Istennek is lennie? Azért, hogy Isten voltának hatalmával az ő emberiségét, megigazulást és az életet megszerezhesse és visszaadhassa. Kicsoda az a közben járó, aki valóságos Isten és egyszer, mint valóságos Jézus, aki a mi tökéletes váltságunkra és igazságunkra, megigazulásunkra adatott nekünk. Honnan tudod ezt? A Szent Evangéliumból, melyet Isten először a paradicsomban jelentett ki, majd a pátriárkák és proféták által hirdetett, és az áldozatok és a törvény más szertartásai által kiábrázolt, végre pedig az ő egyetlen egy szerelmes fia által beteljesített. Áldott vasárnap!
Kedves testvéreim, következőkben Isten igéjére figyelünk, amelyet a napi ige szakaszunkból, Máté evangéliumának 11. fejezetéből olvasok közöttetek. Máté evangéliumának 11. fejezetéből a 20. verstől a 30. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Akkor azokat a városokat, amelyekben legtöbb csodája történt, feddeni kezdte, mert nem tértek meg. Jaj néked Korazin, jaj néked Bétsajda, mert ha Tíruszban és Szidónban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákruhában és hamuban. Sőt, mondom nektek, Tírusznak és Szidónnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint néktek. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedhetsz? A pokolig fogsz levettetni. Mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned történtek, megmaradt volna a mai napig. Sőt, mondom nektek, hogy Sodoma földjének elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint neked. Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta. Magasztallak, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya. Az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvás igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Isten áldása legyen és maradjon rajtunk és velünk, hogy megérthessük hozzánk való személyes üzenetét a mostani órában. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk most. A te házadban, a te népedként tiszteljük, magasztaljuk és áldjuk a te szent nevedet, mennyei édesatyánk, mert te vagy az, aki életet adsz, és te vagy az, aki nem csak földi életünket, hanem az örök életet is nekünk ajándékozod a te fiad, a Jézus Krisztus által, akiről tanúságot tesznek az evangéliumok, és egységére, üdvösségünkre. Dicsőítünk téged azért, hogy titkodat felfedted előttünk, és áldunk és magasztalunk téged azért a bizonyságért, amelyet fiat feltámadásában adtál nekünk, hogy mi ne kételkedjünk, hanem teljes bizalommal jöjjünk te hozzád, akinél van minden erő és vigasztalás, akinél ott vannak az életnek és a halálnak kulcsai, aki ég és föld ura vagy, és aki a téged szeretőket, a benned bízókat mindazzal megajándékozod, amire életükben szüksége van, de legfőképpen a drága örökséget kínálod nekünk, a helyet a te országodban. Köszönjük te neked, hogy így jöhetünk te eléd ezzel a bizalommal, és azt kérjük, hogy a te titkaidat jelentsd meg nékünk ebben a mostani órában is, hogy még inkább érthessünk téged, hogy még inkább bízni tudjunk te benned. Kérünk téged, oldozz föl most bennünket sokféle kötelékből, amelyek lefoglalják a mi gondolatainkat. Oldozz föl most bennünket sokféle aggodalmunkból, keserűségünkből, amelyek elszakítanának tőled. És könyörüljél meg rajtunk, hogy a te igéd lakozást vehessen bennünk, és hogy gyümölcsöt teremhessünk a te dicsőségedre sokszorosan. Így kérjük a te áldásodat, itt ebben a teremben is, de kérjük a te áldásodat a gyermekeink életére, a gyermekek Isten tiszteletére is. Urunk, légy közöttünk és szólj hozzánk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és énekkel készüljünk az ige hirdetés hallgatására, folytatva imádságunkat, fohászkodásunkat, a 214. dicséretünket keressük ki, és a dicséretnek énekeljük az első három versét, a 214. dicséretünk első három versét énekeljük, sok nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk.
Atyánkhoz kiáltunk.
Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból olvasom és hirdetem közöttetek Máté evangéliumának 11. fejezetéből a 28. verstől a 30. versig terjedő szakaszt olvasom, ahol a mi Urunk az Úr Jézus Krisztus eképpen szól. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus valami olyan dolgot tett, amikor ezeket a mondatokat elmondta, amely igazán nagy kijelentés volt, de óriási felelősséget is jelentett. Óriási felelősség az, hogy Jézus magához hívja a megfáradt és a megterhelt embereket azért, mert azt ígéri nekik, hogy én meg foglak benneteket nyugtatni. Olyan felelősség ez minden időben, amely felelősséget nem szoktunk fölvállalni. Nem akárkiket szólít Jézus. Azt mondja, hogy hívlak benneteket magamhoz, akik megfáradtatok, de így is lehet fordítani ezt a szót, akik kimerültetek, akik bajlódtok, akik már beleuntatok. Hívlak benneteket magamhoz. Hívlak benneteket magamhoz, akik megterhelt emberek vagytok, vagy más fordítási lehetőség szerint, akik terheket cipeltek, akik megvagytok rakva, akik felvagytok pakolva sokféle teherrel. Én hívlak benneteket magamhoz. Nagyon elgondolkoztató Jézus ajánlata, mert ha belegondolunk, minden időben úgy szokott az lenni, és általában így van ez ma is, hogy az ilyen emberek, akik megfáradtak, kimerültek, bajlódók, beleuntak, akik terheket hordoznak, nos, az ilyen emberek általában nem kellenek senkinek. Ezeket senki nem hívja. Az ilyen embereknek általában az a legnagyobb problémájuk, hogy egyedül vagyok, hogy nem segít senki, hogy nem kellek senkinek. Hogy elutasítanak engem az emberek. Mindenkinek megvan a maga terhe, és mellé még egy megterhelt ember, egy kimerült, egy bajlódó, amikor a saját dolgommal sem bírok, akkor általában az ilyen ember nem kell senkinek. Ahogy mondtam, ilyenkor szoktuk magunkat magányosnak érezni. Amikor talán a legjobban kellene, hogy a feleségünk, a férjünk, vagy a gyermekünk jöjjön, segítsen, odálljon mellénk, és az ember mégis azt érzi, hogy egyedül vagyok. Mert a megfáradt, a megterhelt ember nem egy vonzó partner. Az általában nem kell. De az is igaz, hogy minden időben voltak olyanok, akik mégis nyitottak voltak a megterhelt és megfáradt emberek felé, de azért, hogy kihasználják őket. Azért, hogy kihasználják őket. Mert a megterhelt, a felpakolt, a megrakott ember, aki kimerült, aki bajlódik, az sok mindenre kapható. Azért, hogy a terheitől megszabaduljon, azért, hogy kicsit könnyebb legyen. És mindig voltak és vannak a világon, akik ezt ki szeretnék használni. Ígérnek valamit, valami jobbat, valami szebbet, Ami talán ideig, óráig hat is, de aztán az ember rájön, hogy a terhek nem tűntek el, hogy a terhek mégiscsak ott vannak. Sőt, talán még nagyobb terhek azok, amelyeket hordani kell. Jézus azt mondja ezeknek az embereknek, akik voltak az ő korában is, és akik vannak ma is, mert bizony nem kell erről talán túl sokat beszélni, hogy a mai kor embere mennyire megfáradt, kimerült, bajlódó, beleunt, mennyire agyon pakolt. Jézus azt mondja régen, és azt mondja ma is, jöjjetek én hozzám. Jöjjetek én hozzám. És azt mondja Jézus, hogy én megnyugvást adok nektek. Kedves testvérek, nagyon felelősségteljes ez az ajánlat Jézus részéről, mert ha lesznek emberek, akik hisznek neki, és kipróbálják az ő receptjét, de csalódnak, akkor Jézus pályája ketté törhet. Nem? Hát általában minősíti a próba. A pudingot azt szokták mondani, de az ajánlatokat mindig minősíti a tapasztalat. Jézus mondott valamit. Ha most jönnek emberek oda hozzá, és kipróbálják, azt mondja, Jézus, mi akkor megcsináljuk, és úgy fogunk cselekedni, hogy te mondod. És ez nem jön be, akkor Jézusra el fogják terjeszteni, hogy ez egy hazug ember. Aki azt ígérte, hogy megszabadít bennünket, de nem tette meg. Csak kihasznált bennünket. Szeretném, ha átéreznénk Jézus kiáltásának, vagy így hadd mondjam, Jézus ajánlatának a súlyát és a nagyszerűségét. Amikor Jézus azt mondja, nekem kelletek, a világnak nem kelletek, az elutasít benneteket, nekem kelletek, megterhelt, megfáradt emberek, és én megnyugvást adok nektek. Azt gondolom, hogy Jézus ajánlatát voltak, akik elfogadták, és egészen biztosak lehetünk benne, hogy nem csalódtak. Mert nem olvasunk arról, hogy később Jézus ellen tüntetést szerveztek volna Jeruzsálemben, vagy akárhol, hogy azt ígérte nekünk, hogy megnyugtat bennünket, de nem tette meg. Azt ígérte nekünk, hogy fölszabadít bennünket, de nem tette meg. Nem olvasunk erről. Akik Jézus ígéretére, ajánlatára vevők voltak, azok megtapasztalták Jézus ígéretének és ajánlatának a valóságát, a valódiságát, és ez a Jézus, aki ezt egyszer meghirdette, meghirdeti napjainkban is, nektek és nekem az ő ajánlatát, és azt mondja, próbáld ki. Próbáld ki. Testvéreim, egy kimerülő világban élünk, ahol beszélnek arról, hogy sok minden kimerül, ami egyszer kimeríthetetlennek látszott. Ez a világ keresi az új energiaforrásokat, mert azok az energiabázisok, amikre valamikor ráalapozta ez a világ az ipart, és úgy tűntek, hogy atombiztosak, most úgy tűnik, hogy lassan elfogynak. És keresni kell újabb energiát azért, hogy föl lehessen kapcsolni a villanyt, azért, hogy lehessen építkezni, hogy legyenek lakásaink, azért, hogy életünk legyen. De ez a világ kimerül sok mindenben. Kimerül. Elfogy körülöttünk sok minden. A világ bajlódik. Bajlódik a modern világ azzal a modernséggel, amit maga teremtett meg. És nem tudja uralni a világ, mintha kicsúszott volna a kezünk közül, mintha nem lennénk a birtokában annak a járműnek, amit vezetünk. Előfordul ez, hogy ül az ember egy járműben, és aztán ki elveszti az uralmát, szokták is mondani, a jármű fölött. És mintha önállósítaná magát a jármű, és ez a világ is, mintha egy kicsit önállósította volna magát, pedig mi ülünk benne, Az ember az, aki ezt a világot ilyenné formálta, amilyen, de mint a kicsúszna a kezünk közül is, az ember nem képes sokszor már irányítani folyamatokat. Nem képes a kezébe tartani azt, ami a világban az emberek között zajlik. De ez a világ rengeteg beleunt embert is hordoz ma, akik beleuntak, mert nem bírják követni. És azt mondják, elég volt. Elég volt, beleuntunk. Beleuntunk a munkába, beleuntunk a teljesítésbe, beleuntunk abba, hogy a répát azt soha nem érjük el, mint a csacsi, akit úgy kényszerítenek arra, hogy menjen, hogy egy boton, egy répát lógatnak az orra előtt, és aztán ballag utána, de soha nem éri el, és soha nem tudja megenni. Sok ember beleunt ebbe, és azt mondja, hogy nekem ebbe elegem van. Nekem ez nem kell. Hogy amiért ballagok, ami engem motivál, soha nem lesz az enyém. Sok ember sokféle terhet vesz magára. Talán pont azért, hogy egy kicsit jobb legyen. Az elmúlt év az erről szól, az adósság terhekről, ami a legközelebb áll hozzánk, ami a legjobban érint bennünket. Teher, ami agyon nyomja az embert, és nem bír alóla kimászni, és nem bír alóla fölkelni. Nos, ilyen világban élünk, hogy csak a felszínről beszéljünk, hogy ne szóljunk azokról a terhekről, amelyeket a szívünkben hordozunk, megromlott kapcsolatainkról, rendezetlen ügyeinkről, amelyek újra meg újra a felszínre jönnek, és az ember menekül előlük. Jaj, hogy oldjam meg, mit tegyek? Arról ne is beszéljek, ami már megoldhatatlan. Az ember sokféle teher alatt küzd és nyöszörög, és keresi azt, hogy ki segít nekem. De nézzétek, nem kell senkinek a megterhelt ember. Nem véletlen, hogy a fiatal generáció az úgy süvít el az idősebbek mellett, mint a húzat, mert nem kell az a teher, nem kell. Nem kell egy nagymama, akit talán meg kell etetni, nem kell egy nagymama, akit tisztába kell rakni, nem kell egy olyan idős nagyszülő, akitnek hallgatni kell a történeteit napjába ötször, nem kell. Nem kell. Inkább eldugjuk, inkább megszakítjuk a kapcsolatot, vagy marad a mobilizáció, néhány mondat, de hát mindig sietni kell. Jaj, most nincs időm erre igazán. Ilyen a megterheltség. Ilyen a megterheltség, és kimerül ebbe a futásba a világ. Keresi az ember a lehetőséget arra, hogy valamilyen segítséget kapjon, és a világ tele van ma olyan ígérgetőkkel, akik a megterhelt embereket jól kihasználják. Sokan azt mondják, de nem vagyunk az összeesküvés elméleteknek a hívei, hogy tulajdonképpen ugyanazok, akik megterhelik az embert sokféle teherrel, másik oda nyújtják a kezüket, hogy majd mi segítünk. És ez egy végső csapdába kerül a megterhelt ember. Mert újra csak annak lesz elkötelezettje, aki őt megterhelte. Nem biztos, hogy így van, de az már egész biztos, hogy se szeri, se száma a csodát ígérőknek, akik azt mondják, na majd mi megoldjuk. Majd mi megoldjuk. Tedd csak azt, amit kérünk és javaslunk neked, és majd meglátod, hogy terheid alól felszabadulsz. Virágzik a vallás. A sokszínű vallás, amiben minden belefér. Kelettől nyugatig. És ígéri mindenki azt, hogy ha te azt csinálod, amit mi tanítunk neked, akkor meglátod, hogy ezeket a terheket le tudod magadról vetni. És tehermentesítünk téged. Majd mi megújítunk téged. És azért azt kell, hogy mondjuk, hogy a sokféle vallásnak, filozófiának a virágzása, az pontosan annak a jele, hogy nagyon sok a megterhelt ember. Aki mindegy mentőövbe, hol ebbe, hol abba kapaszkodik bele, és már várja, hogy valami történjen. Kedves testvéreim, mi Jézus szavát hirdetjük itt ezen a helyen, és Jézus ajánlatát hozom közétek, nem Buddha ajánlatát, nem az Alfába való lemenetel ajánlatát, én Jézus Krisztus ajánlatát hirdetem ezen a helyen, és mindazok, akik kipróbálják ezt, nem fognak csalódni. Mint ahogy nem csalódtak sohasem azok, akik Jézus ajánlatát elfogadták, és annak engedtek. Nézzük meg Jézus ajánlatát. Kedves testvérem, ez az ajánlat nagyon megdöbbentő. Mert azt mondja Jézus, vegyétek magatokra az én igámat. És a megterhelt emberek hallgatjuk, és azt mondja nekünk valaki, hogy vegyétek föl az én igámat, akkor mindjárt azt mondjuk, hogy na jó, hát ez innentől kezdve komolytalan. Hát én a saját terhemmel se bírok. Hát még egy igát vegyek magamra? Még egy igát vegyek magamra? Az iga, vagy járom, talán azok, akik vidéken nőttek föl, még láthattak is ilyet valóságosan, az valami olyan szerkezet, amiben belefogták az igavonó állatot, ami lehetett ló is, de leggyakrabban ökrök voltak, abba belekényszerítették őket, és annál fogva irányították őket. Egy keret, amit a nyakukra tettek, és úgy tudták vonni a rájuk aggatott súlyt. Jézus azt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat. Na de hát mi pont a terhektől akarunk szabadulni. Jézus, újabb iga, újabb teher. Kedves testvérem, ne felejtsd el soha ezt az ajánlatot. Jézus hozza, és Jézus mondja. És ez az iga, ez a teher, ez a Jézus terhe. Te abból gyűjtöttél tapasztalatot, amit magadra aggattál, a magad igáiból. Azok nehezek. És miközben az ember azt gondolta, hogy majd én elhúzom, majd én megoldom, talán rájöttél arra az életet, hogy nem megy, túl sok az neked. Ezt az igát Jézus adja rád, és ő azt mondja, hogy ez az én igám. Vegyétek magatokra az én igámat. Na most hadd mondjam még el, hogy az iga az tulajdonképpen valami olyan keret, amiben két állatot szoktak egymás mellé fogni. Kettőt. Azt mondja Jézus, hogy vegyétek föl az én igámat. És ebben több minden benne van ebben a szóban, és ebben az ajánlatban. Benne van az, hogy ennek az egyik oldalán én állok, azt mondja Jézus. Ez az én igám. Ennek az egyik oldalán én állok. És azt mondom neked, hogy állj be a másik oldalra. Állj be a másik oldalra. Vedd föl az én igámat. De benne van az is, hogy Jézus is igát hordott az ő földi élete folyamán. Jézusra nagyon sokan úgy tekintenek, hogy ő biztos valami olyan különleges ember volt itt a földön, ugye, aki egyszerre volt tökéletes ember és tökéletes Isten is, akinek ez a földi élet nem jelentett különösebb problémákat. Hát ő nyilván az isteni erejénél fogva egyszerűen vitte az életnek a dolgait és a terheit. És nézzétek, Jézus azt mondja, hogy az én igámat vegyétek föl, mert én is igát hordok. Nem arról van szó, hogy rátok akarok valamit pattintani, ami tőlem idegen, amiben én nem vagyok részes, amiről fogalmam nincs, hanem azt mondja Jézus, hogy én is igát hordok. És innentől kezdve az iga testvérek nem csak a teherhordást jelenti, hanem jelentette azt is a gyakorlatban, hogy az igát hordó jószág az egy irányított jószág volt. Mert az igát bizony arra is használták, hogy az a meghatározzák, hogy egy jószág merre megy. Amíg nem volt rajta az iga, addig arra mehetett, amerre akart. De amikor befogták az igába, akkor onnantól kezdve valaki irányított, és azt kellett tenni. Jézus igát hord, és azt mondja, hogy az ő igája az a mennyei atya által irányított iga. A neki való engedelmesség igáját hordja Jézus. Én azt cselekszem, ami az én mennyei atyám akarata. Ez az az iga, amibe belehajtottam magam, nem akarok más cselekedni, csak azt, ami az én mennyei atyám akarata. És azt mondja Jézus erről az igáról, hogy ez az iga gyönyörű, és ez a teher, a mennyei atyának való engedelmesség egy könnyű teher. Drága testvéreim, az Istennek, az atyának való engedelmesség az az életre visz. Az az életre visz, és ezért gyönyörű. Isten nem egy répát lógott az orrunk előtt, ami után gyalogolhatunk, hanem azt mondja, hogy az az út, amelyen Jézus Krisztussal járunk, az az életre visz. Az életre vezet. És nincs annál gyönyörűségesebb, mint amikor valaki látja és tudja a célt. Tudja azt, hogy ez nem egy magam körül való forgás, amiben én benne vagyok a terhemmel, hogy az nem egy olyan út, aminek soha nincs vége, hogy újra meg újra azt tapasztalom, hogy itt már jártam, hát ebben már voltam, én azt hittem, hogy tovább jutok, és az ember mindig ugyanoda kerül vissza, onnan elindult. Nem, Jézus azt mondja, és az Atya azt mondja, hogy az az út, az ő igája, neki való engedelmesség, az az életre visz el bennünket. Valahonnan, valahova tartunk, testvéreim. Nem körforgás ez, hanem, ha szabad így mondanom, egy lineáris ösvény. Egy olyan ösvény, amelyen voltak már előttünk nagyon sokan, akik ennek az útnak a végére értek, és ott vannak az Isten országában. Vagyunk és lesznek rajta reménységeim szerint sokan, akik pedig rá fognak lépni, és meg fognak érkezni, és meg fogunk érkezni az életre, az Isten által elkészített életre. Ez az iga gyönyörűséges. Mert itt az embert nem a pillanatnyi dolgok motiválják, nem az motivál, hogy most egy répával jól lakjak, és aztán jól legyen, majd holnap is lesz valahogy, hanem az ember elé Isten egy valódi, igaz célt ajándékoz, egy olyan célt, amely az ember szívét gyönyörködteti, és amely célt látva az ember magát, Istent látva, a terheket sokkal könnyebbnek érzi. A terheket sokkal könnyebbnek érzi. Nem azt mondja Jézus, hogy én olyan igát rakok rátok, amelynek nincsen teher. Mert az hazugság, hogy nincsen teher. Más helyen beszél Jézus a bölcsről és a bolondról, akik a házukat különböző módon építették. Az egyik a homokra, a másik kősziklára. És azt mondja Jézus, eljött az eső, a vihar, az árvíz, a szelek, és tépték azokat az épületeket. Jézus nem mondta soha, hogy az őt követők életében nem lesz szélvihar, nem lesz árvíz. Nem mondta Jézus soha, hogy nem fog megpróbáltatni a mi életünk itt a földön, hogy nem lesz teher. Ez egy hazugság, akik ezt állítják. Azt mondja Jézus, hogy az én terhem könnyű. Gyönyörűséges és könnyű. Hogyan lehetséges ez? Jézus erről is beszél, a hogyanról. Azt mondja, tanuljátok meg tőlem, aki ott vagyok ebben az igában. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. Ezt kell tőlem megtanulni. Mit jelent a szelídség? Úgy is lehet fordítani, hogy higgadt, hogy jó indulatú. Azt mondja Jézus, tanuljátok meg tőlem ezt. Amikor az ember, vagy egy jószág pontosabban a járomba van befogva, akkor azért nem mindig könnyű ezt elfogadnia. De állati értelemmel szólva bíznia kell abban, hogy aki irányít, az jó helyre fog engem irányítani. Ha mi nem vagyunk állatok, de sokszor mi is ugyanolyan makacsok vagyunk, még akkor is, amikor oda hajtottuk az igába, Jézus igájába a fejünket, hogy mégiscsak a saját utunkat akarjuk megtalálni és keresgélni. Azt mondja Jézus, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, higgadt vagyok. Én nem vitázok az Istennel, az Atyával, hát én cselekszem az akaratát, mert bízom benne. Azt mondja, alázatos szívű vagyok. Ez azt jelenti, hogy tudok engedni az Atyának. Ez nem azt jelentette, hogy Jézus végtelen engedékeny volt az emberekkel, mert ő velük nem volt engedékeny. Nézzétek meg, ezt olvastam itt a 20. verstől, hogy ítéletet hirdet városokra, emberekre, mert azt mondja, csodák történtek közöttetek, olyan csodák, amelyeket más, korábban megítélt városok, ha láttak volna, régesten régen megtértek volna, de ti nem tértetek meg. Jézus nem engedékeny. Nem azt mondja, hogy volt ott sok csoda, bocs, nem tértetek meg, na mindegy, majd visszatérek, csináljuk ezt a dolgot tovább, majd csak meggyőzlek benneteket. Nem, Jézus ítéletet hirdet, de az Atyának tudott engedni. Az Atyának tudott engedni. Azt mondja Jézus, hogy tanuljátok meg tőle. Sok ember mondja azt, hogy én nem tudok alázatos lenni, én nem vagyok szelíd, erre születni kell, vannak ilyen típusok, én nem vagyok az a típus, én haragló típus vagyok, én lobbanékony típus vagyok, ez nem az én világom. Igen, azt mondja Jézus, tanuld meg tőlem. Nem vagy olyan, nem baj, de tanuld meg tőlem. Ez nem úgy, hogy így születtél, és azt ez olyan könnyen is megy, hanem azt mondja Jézus, tanuld meg tőlem. Én szelíd és alázatos szívű vagyok. Tudjátok, igazából egy fontos döntés ez az ember életében, amit újból és újból meg kell hoznia az embernek, hogy én engedni fogok Istennek, hogy odahajtom az ő igájába az én fejemet, és engedni fogok neki, úgy, ahogy az én Uram, az én társam, az én megváltom Jézus Krisztus is tette. Ez egy döntés az ember életében. Ugyanolyan döntés, mint az, hogy reggel félredobjuk magunkról a takarót, és fölkelünk, hogy elhatározzuk, hogy lemegyünk a boltba. Ezeket a döntéseket is nap mint nap meghozzuk, hogy veszünk-e sapkát, vagy nem veszünk sapkát. Egy ilyen döntés az is, hogy engedni fogok Istennek. Amit az embernek meg kell hozni az életében, nem csak egyszer, hanem nagyon sokszor, hogy neked fogok engedni, Uram. Higgadt szívvel, jó indulattal, bízva Istenben, hogy ő tudja az én utamat. Nem fog engem túlterhelni, sőt, az én lelkemet meg fogja nyugtatni. Mert azt mondja itt Jézus, hogy megnyugvást találtok a ti lelketeknek. Nos, kedves testvéreim, Jézus ajánlata ma is élő, igaz ajánlat, aki szólít bennünket is, megterhelt embereket, és azt mondja, vegyétek föl az én igámat, jöjjetek, legyetek az én követőim, álljatok ide mellém, én is hordom azt az igát, veletek együtt a terhet emelem, viszem, és az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű, és a ti lelketek meg fog nyugodni. Tanuljatok tőlem szelídséget és alázatot, hogy mindezt megtapasztalhassátok. Adja Isten, hogy mindannyian, akik sokféle teher alatt kimerültünk, bajlódunk, vagy beleuntunk, Jézusnak ezt az ajánlatát el tudjuk fogadni, meg tudjuk szívlelni. És én hiszem, ő maga a garancia arra, hogy amit ő ígért, azt meg fogjuk élni. Tudjátok, ez az ajánlat azért is különleges, mert az ember mindig valami nagyot akar tenni, amikor bajlódik. Mindig valami nagy megoldásra vár. Ahogy szokták mondani, valami ütős megoldásra, amit ki lehet filozofálni, matematikázni. És az ember az értelmére bízza ezeket a dolgokat. És azt mondja, ha értem, ha átlátom, na akkor megy majd a dolog, akkor abba belevágok. Jézus azt mondja, hagyjuk most ezt, a szívedet adjad nekem. Hozzá egy bizalmi döntést, vedd fel az én igámat. Kezdj el nekem engedelmeskedni, és meg fogod látni, hogy igaz, amit én ígérek, az én terhem könnyű, gyönyörűséges, és a te lelked megnyugszik. Adja Isten, hogy ennek legyünk mindannyian megtapasztalói, megértői, átélői. Amen. Kedves testvéreim, a 235. dicséretünket keressük most ki, és az első és második versét énekeljük a 235. dicséretünknek. Ez a dicséretünk így kezdődik: Hallgass meg minket, nagy Úristen! Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, a te szavadat, amely utolér bennünket, és köszönjük a te ajánlatodat, amely a világ legjobb ajánlata. Te látod, hogy milyen sokszor utasítottuk már ezt el, de arra kérünk téged, hogy segíts meg bennünket, hogy végre el tudjuk fogadni azt, amivel te megkeresel bennünket. Köszönjük, hogy meg akarsz bennünket segíteni, és nem akarod, hogy ennek az életnek vesztesei legyünk, hanem tanítasz bennünket a te utadra, a te igádba hívsz meg bennünket, amely gyönyörűséges, és amely mégis könnyű. Kérünk, adjad a szívünkbe azt az indulatot, azt a nyitottságot és készséget, hogy amikor te most keresel bennünket, akkor ne legyünk el utasítók, hanem sokkal te inkább hadd fogadjuk el a te ajánlatodat. Köszönjük azon tapasztalatainkat, amelyekben már meggyőztél bennünket, hogy jól döntöttünk. Segíts meg azokat, akik még nem tudtak neked engedni. Urunk, adjál nekünk szelídséget és alázatosságot, és ebben az iskolában légy a mi nevelőnk, taníts bennünket egymás felé is, de legfőképpen feléd, a szelídségre és az alázatosságra. Köszönjük te neked életünket, azt a reménységünket, hogy megtartasz bennünket földi életünkben. Köszönjük te neked egészségünket, köszönjük neked mindazokat, akikkel megajándékoztál bennünket, köszönjük neked örömeinket, amelyek által megvidámítod a mi szívünket, de kérünk téged mindazokért, akik megszomorodtak, kérünk téged mindazokért, akik betegek, kérünk téged mindazokért, akik nélkülöznek, kérünk téged arra, hogy nyisd meg a mi szemünket, észrevenni mindazt, amiben segíthetünk, amelyekben másoknak hasznára lehetünk. Taníts, Urunk, a te szemeddel nézni erre a világra, és mint akik veled egy igában járunk, Taníts meg bennünket úgy cselekedni, ahogyan Te is cselekedtél itt a földi életed folyamán. Kérünk Téged testvéreinkért, akik messze vannak tőlünk, külföldön, áld és szenteld meg az ő tanulmányaikat, az ő életükben áld meg ezt az időszakot, és segíts, hogy hasznukra lehessen. Hozd őket vissza közénk. Kérünk Téged, Urunk, a határon kívül élő testvéreinkért, szerte ezen a világon, adjad nekünk a jó reménységet Te benned. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi kérésünket, nyitott vagy a mi fohászainkra, ezért dicsőítünk és magasztalunk Téged. Amen. Imádkozzunk most közösen fennhangon úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Az Úr őrizzen és tartson meg bennünket az elkövetkezendő héten, kedves testvéreim! Az ige üzenetéhez térjünk vissza, énekszóval emlékezve az ige üzenetére és útnak indulva. A 295. dicséretünket fogjuk énekelni mind a két versével. A 295. dicséretünk így kezdődik. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel.
Biztos engem, kész jövő.